Istenek igéjét olvasom, melynek alapján a Szentlélek segítségül hívásával az igét hirdetni kívánom a közöttetek, írva található a már lekcióban felolvasott igeszakaszban, Mózes második könyvének, negyedik fejezetének, újraolvasom a 10-től a 13. verseket. Mózes akkor ezt mondta az Úrnak, kérlek, Uram, nem vagyok én a szavak embere, korábban sem voltam, de azóta sem lettem az, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt, inkább nehéz ajkú és nehéz nyelvi vagyok. De az Úr ezt mondta. Ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává vagy süketté? Látóvá vagy vakká? Talán nem én az Úr? Most azért csak menj, majd én segítségedre leszek a beszédben, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. De ő ezt felelte, kérlek, Uram, küldj mást, akit küldeni tudsz. Kedves gyülekezet, a mai napon a tanúságtétel lesz velünk, mint téma, és ezt a kérdéskört Mózes életén keresztül fogjuk megnézni, legalábbis az felolvasott igeszakasz alapján. Nem tudom, hogy kiben milyen érzés kavarog, ha meghallja azt a szót, hogy tanúságtétel vagy bizonyságtétel. Lehetne közöttünk olyanok, akiknek elkezd izzadni a tenyere, kiszárad a szája, ha arra gondol, hogy neki beszélnie kell Istenről vagy megtérésről, vagy az Istennel való kapcsolatáról idegen emberek előtt. Lehet, hogy vannak közülünk olyanok, akik szívesen tesznek bizonyságot és gyakorlottak ebben. Lehet, hogy van a szívüknek vagy az agyuknak egy olyan kis része, amelyre az van ráírva, hogy bizonyságtételeim, és adott helyzetben, adott szituációban előhúzzák, igékkel alátámasztva, gyönyörűen, kronológiai sorrendben, szépen felépítve tudnak bizonyságot tenni. És lehet, hogy vannak közöttünk olyanok, akik azt mondják, hogy ez nem az én asztalom. Az Isten engem biztos erre nem hívott, hiszen én nehéz ajkú vagyok, vagy nem szeretek emberek előtt beszélni, vagy lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ez magánügy. A bizonyságtétellel kapcsolatban eszünkbe juthatnak azok az események, élmények, amik ezzel kapcsolatban velünk vannak, mikor bizonyságtételt láttunk, vagy hallottunk. Eszünkbe juthatnak azok a bizonyságtételek, amikor megláthattuk azt egy másik emberen keresztül, hogy az Isten micsoda munkát végez egy ember életében. De lehet, hogy eszünkbe jutnak olyan bizonyságtételek, amikor az volt az érzésünk, hogy inkább arról szól ez a bizonyságtétel, aki teszi azt, és nem az Isten munkájáról. És lehet, hogy vannak közöttünk olyanok, akiknek helyek jutnak eszébe, vagy időszakok, amikor ezeket a bizonyságokat hallották, vagy maguk is tették. Eszükbe juthatnak olyan helyek, mint például az otthonunk, vagy a templomban, hogyha hallottunk, a munkahelyünkön, amikor hallottunk, vagy tettünk bizonyságtételt. Véleményem szerint kiváló hely a fodrászat, a manikűrös, ezekre a helyekre, amikor csak úgy beszélgetésbe elegyedünk olyan emberekkel, akiket nem ismerünk, és elkezdünk beszélni teljesen spontán Istenről. Vagy akár ez lehet egy baráti séta, vagy sportesemény, és még sorolhatnám. Isten minden gyermekét arra hívja, hogy tegyünk bizonyságot róla, az életünkkel, akár tettekben, akár pedig szóban. De ha a szívünk mélyébe nézünk, akkor láthatjuk, hogy ez egyáltalán nem egyszerű dolog. Ez egy nagyon nehéz és kemény kérdés, hogy hogyan viszonyulunk mi a bizonyságtételeinkhez. És lehetnek az életünkben olyan helyzetek, amikor ezt kifejezetten tehernek éljük meg, vagy nagyon nehéz helyzetbe kerülünk, ha az Isten minket erre kér. Mózes 80 éves volt, amikor a csipkebokoró előtt megállt az Úr színe előtt, és az Isten egy nagy feladatra hívja őt. Nem kisebb a feladat, mint kivezetni a zsidó rabszolga népet Egyiptomból. Mózes 40 évvel ezelőtt is féltő szeretettel fordult az ő népe iránt, aminek a következménye egy gyilkosság lett. Az ige szakaszunkban egy olyan ember áll előttünk, aki már régen lemondott arról, hogy ő bármit is tegyen az ő népéért. Ő egy olyan ember, aki szerinte ott van letörülhetetlenül a bukott és gyilkos bélyeg. Ő egy reményvesztett, megbélyebzett ember, legalábbis a maga szemében. De Isten teljesen más gondol róla. Most arra hívok mindenkit, hogy járjunk együtt végig Mózes lelki útját, melyet akkor tett meg, amikor Isten megszólította őt. Mindannyiunk életében vannak kudarc élmények, bukások, hibák, és ezáltal bélyegek is. Mit gondoltak rólunk? Miket mondtak rólunk? Milyen bélyegeket, cetliket, stigmákat ragasztottak ránk az emberek? Amikor elbuktunk, vagy hibáztunk, vagy egyszerűen csak a tulajdonságaink miatt megbélyegeztek minket. És a másik nagy kérdés az, hogy mennyire vettük magunkra ezeket a bélyegeket, de lehet, hogy olyan bélyeget hordozunk magunkon, amit mi saját magunk tettünk magunkra. Nem mondták nekünk, csak mi gondoljuk ezt saját magunkról. Bukások minden területben érhetnek bennünket. Talán a tanulmányainkban, a munkánkban, a kapcsolatainkban, a gyermeknevelésben, a vállalkozásunkban, férként vagy feleség szerepben érezzük magunkat elbukottnak, megbukottnak. Próbáljuk meg az igehirdetés alatt dolgozni ezekkel a bélyegekkel. Most nézzük meg, hogy Mózes hogyan viszonyul Isten tervéhez, és mi van a mondatai mögött. És nézzük meg, hogy Isten hogyan reagál ezekre a mondatokra. A csipkebokor történetének része jóval előrébb kezdődik, nem csak a lekciónknál. Szeretnék még előtte két mondatot elmondani, amit Mózes mondott, amikor Istennel találkozik és megkapja a küldetését. Ezek hangoznak el Mózes szájából. Ki vagyok én ehhez a feladathoz? Ki vagy te? Mi lesz, ha nem hisznek nekem? Nem tudok beszélni. Az első kettőről csak egy-egy mondatot szeretnék szólni. Ki vagyok én? Teszi fel Mózes a kérdést, amikor Isten elhívja egy szolgálatra. És nagyon érdekes, hogy ha tovább olvassuk a szakaszt, akkor Isten nem reagál. Egyszerűen nem reagál erre a kérdésre, annyit mond, hogy én veled leszek. Ennyivel ért be. A másik kérdés, ki vagy te? Ismerjük a klasszikus mondatot, vagyok, aki vagyok. Annyit mond Isten ezzel Mózesnek, az vagyok, akire szükséged van. Elégedj meg ennyivel. A lekciónk az utolsó két kérdéssel foglalkozik, és engedjétek meg, hogy én is csak a két utolsó mondatról beszéljek most. Mi lesz, ha nem hisznek nekem? Gondoljunk bele ebbe a szituációban. Gondoljunk bele, hogy Mózesnek mit jelenthetett pusztán a gondolat is, hogy vissza kell mennie arra a helyre, ahonnan ő elmenekült, bukott emberként. Az identitás kérdése sem volt Mózesnek egyszerű, hiszen zsidó volt, a rabszolga népből való. Mégis Egyiptom hercegeként nőtt fel. Ő felnőtt korában ugyan szembefordul az egyiptomi neveltetésével, sőt, egy rabszolgáért gyilkosságot követ el. A zsidók szemében pedig kívülálló, hiszen ugyan közülünk való, de mit tud ő a mi népünkről? Mit tud ő a mi fájdalmunkról, a nyomorunkról, hiszen ő sosem élt közöttünk? Épesző ember talán azt mondja, hogy egy ilyen helyre senki nem kívánkozik vissza, és nem akarunk egy ilyen szituációba kerülni. Gondoljunk a saját bukásunkra, vagy bélyegünkre. Szeretnénk visszakerülni ugyanabba a helyzetbe? Hát nagyon nem. Mi lesz, ha nem hisznek nekem? Mi van emögött a kérdés mögött? Számtalan többi kérdés. Mit gondolnak majd rólam, ha meglátnak? Mi lesz, hogyha bebörtönöznek a gyilkosságért? Mi van, ha a népem kinevet és elzavar? Mi van ezek mögött, a kérdések mögött igazán? Mi lehet Mózes szívében? Nem más, mint a félelem. A félelem alapvetően nem egy rossz dolog, mert védekező mechanizmust indít el bennünk. De onnantól kezdve, hogy eluralkodik rajtunk, nem védekezésre sarkal bennünket pusztán, hanem képes megkötözni az egész életünket. Félelem attól, hogy megint megtörténik vele a legnagyobb bukása és a fájdalma. Mit tesz Mózessel a félelem? Teljesen beszűkíti a látókörét. Nem lát más, csak a fájdalmat, a kudarcot és a szégyent. Talán a félelem tőlünk sem áll távol. Bármikor és bárhol felütheti a fejét. Szinte pánikszerűen léphet elő az életünkben akkor, hogyha előhív egy szituáció, egy olyan élethelyzetet, ami fáj. Mindannyiunknak vannak gyenge pontjai. Mózesnek talán ez volt a legnagyobb gyenge pontja. És az Isten ezt hívja elő, és veszi elő az ő életében újra. Elkezd dolgozni a félelemmel. Milyen dolgok vannak az életünkben, amiben nem merünk lépni? Pusztán azért, mert már elbuktunk ezen a területen. Miért nem lépsz, ahova Isten téged hív? Mert lehet, hogy most éppen is dolgozik már a szíveden egy ideje valamivel kapcsolatban. És hezitálsz, és nem mersz lépni. Mitől félsz? Mi Isten válasza erre a kérdésre? Isten erre a kérdésre kérdéssel válaszol, mi van a kezedben? Majd pedig azt mondja Mózesnek, dobd a földre. Mózes pásztor lévén folyamatosan magával hordott egy botot, ami segített neki az állatok terelgetésében, és segített neki a járásban is. Általában, ha filmet látunk Mózesről, akkor itt még masszívan barna hajú, de ne felejtsük el, hogy azért egy 80 éves emberről beszélünk. Mózes kezében a bot az egy mindennapi általános eszköz volt, de ahogy ledobta a földre, kígyó lett belőle. És ahogy ismét fölvette, ismét bottá változott. De ez a bot nem csak kígyóvá vált Isten kezében. Ez a bot, ennek a botnak segítségével Isten szétnyitja a Vöröstengert is. Ez a bot sokkal több, mint eszköz az Isten kezében. Isten kezében ez a bot bármi lehetett, amit csak Isten akart. Mózes kezében a bot csak egyszerű eszköz maradt. Milyen eszközök vannak a mi kezünkben? Gondoljuk a leghétköznapibb eszközeinkre, képességeinkre, eszközökre. És gondoljuk el azt, merjünk nagyot álmodni. Mi lenne ezzel az eszközzel, hogyha Isten kezébe mernénk adni? Mit tehetne az Isten a mi életünkkel, a mi eszközeinkkel, ha a félelem helyett az Istenre tekintenénk? Mit tehet az Isten a mi életünkkel azért, hogy megmutassa ebben a világban az ő nagyságát? Bármi, amit odaadunk Istennek, azt ő fel tudja használni. Nézzünk két példát a Bibliából. Az egyik példát az Ószövetségből hadd hozzam. Emlékszünk, és valószínűleg mindannyian ismerjük Dávid és Góliát történetét. Dávidnak néhány kavicsa és paritjája volt, hiszen a vadállatokat el kellett űznie a bárányok mellől. De érezte, hogy meg kell védenie az Isten nevét, hiszen egy filiszteus ocsmány módon beszélt az ő istenéről, és riogatta a népet. És Dávid azt mondja, a saját szavaival mondja ki, amikor Góliát gúnyolódik vele és húzza őt. Azt mondja, hogy én az Isten lelkének erejével jövök ellened. Nem azt mondja, hogy néhány kavicsal, meg egy paritjával jövök ellened, ugye azért ezt látod? Nem. Ő azt mondja, hogy az Isten lelkével és hatalmával jövök ellened. Mert Dávid nem a saját eszközére néz, hanem túllát ezen az eszközön. És érdekes ebben a történetben, hogy Saul nem lát túl. Saul rá akarja adni az ő páncélját Dávidra, és Dávid azt mondja, hogy nem tudok ebben mozogni. Ez nem az enyém. Ez nem az én eszközöm. Filiszteus nagy katona, fel kell ellene fegyverkezni. És Dávid azt mondja, hogy nem. Engem az Isten nem erre hív. Nem ez indít, nem ez mozdít. Hidd el, Saul, én a paritjámmal tudok bánni, ez az én eszközöm. És az Isten kezében ez az eszköz bármi lehet. És megtörténik a csoda. És hadd emelje ki egy új szövetségi képet is. Gondoljunk arra a történetre, amikor Jézusnak több ezer embert meg kell vendégelnie. És a tanítványok rögtön elkezdenek gondolkodni. Semmit nem látnak, csak az emberi eszközöket. Honnan szerzünk élelmet? Jó, ha megszereztük, hogy hozzuk el? Honnan szerzünk ennyi pénzt? Hogyan fogjuk ezt kiosztani? Inkább küld el őket. Igen, ez az eszközre való figyelés. És a történetben van egy kisfiú, akinek van 5 kis cipócskája és 2 kis hala. Akinek gyermeke van, vagy gyermekekkel valaha is volt kapcsolatban, vagy foglalkozott velük, az tudhatja, hogy a gyermekeknek hihetetlen érzékük van arra, hogy ha megérzik a felnőttekben a zavart, vagy a problémát, akkor megpróbálnak segíteni. Ha valaki sír, akkor simán nyújt egy zsebkendőt, vagy egyszerűen csak odajön és megölel. És az nagyon bájos ez a kép, és szerintem nagyon aranyosak, hogy próbálnak segíteni. De felnőttként nagyon sokszor azt láthatjuk, hogy nagyon aranyos vagy, de nem tudsz segíteni. Ezt persze nem mondjuk ki nekik, de azt érezzük, hogy elmosolyodunk, és azt mondjuk, hogy nagyon kedves vagy, köszönöm, és elhallgatjuk, de nem tudsz segíteni rajtam. És amikor a tanítványok valószínűleg meglátták ezt a kisfiút, feltételezem, hogy ugyanezt gondoltak, hogy hát ez nagyon kedves. Ez egy gyermeknek az uzsonnája, vagy vacsorája. De hogy lesz ebből lakoma? És az a jó ebben a történetben, hogy a kisfiú Jézus kezébe adja, és nem a tanítványokéba. Mert Jézus kezébe, ahogy a kezébe kerül, ez a felajánlás Jézus kezében megszaporodik, és lakoma lesz belőle. Megtörténik a csoda. Mi az, amire érzed, hogy az Isten hívni próbál? Mitől félsz? És milyen eszközök vannak a kezedben? Nem az számít, hogy mi van a kezedben, vagy mennyire kicsi és hétköznapi az. Egy dolog számít. Engeded, hogy Isten kezdjen vele valamit. Alkosson vele. A te életed a saját kezedben csak az lehet, ami. De Isten kezében bármi lehet. Még egyszer. A te életed a saját kezedben csak az lehet, ami. De Isten kezében bármi lehet. Ha azt a szót kimondom, hogy Gucci, akkor feltételezem, hogy mindannyian, de a nők biztosan tudják, hogy ez mit jelent. Az első kép, ami beugrik esetleg, azok a hatalmas arany betűk a bolt fölött, és a fantasztikus minőségi bőrtáskák és luxus holmik. Finom, drága, olasz, mindenféle gyönyörű eszköz. Számomra a kirakat ugrik be egyébként, elsősorban azért, mert még soha nem éreztem magam annyira jól öltözöttnek, hogy belépjek egy ilyen boltba, anélkül, hogy ne feszengenék. De ez is egy félelem, amit le lehet küzdeni. Miért hozom ezt ide? Tudjátok, hogy honnan indul ez a hatalmas luxus márka? Aldo Gucci, édesapja, 20 éves korában egy firenzei fiatal srác volt, aki nagyot álmodott. És elment Angliába szerencsét próbálni, és egy szállodában londonerként kezdett el dolgozni. És nem volt más dolga, mint nagyon finom bőrholmikat, bőr kézi táskákat és bőröndöket egyik szobából a másikba vinni. És az jutott eszébe, hogy szeretnék ilyeneket gyártani. Mi lenne, ha legyártanám a legjobb minőségű táskákat, és ez lesz Olaszország legjobb márkája, és legfinomabb bőrholmia. Hazament Firenzébe, és megnyitotta a boltját. Született 3 gyereke, és Aldo Gucci, a legidősebb fia, tovább álmodta ezt az álmot. És azt mondta, hogy hát nyissunk egy boltot Rómában. Majd még többet Olaszországban, menjünk el Svájcba, Angliába, Egyesült Államokba. És Aldo Gucci élete nagy részét azzal töltötte, hogy a Concordon csücsült, és nyitogatta a Gucci boltokat. Volt olyan, amikor a világháborúban majdnem csődbe mentek, de hogyan állt talpra a cég? Látjuk, hogy miből mi lett. Londonerkedés, világmárka. Miért? Mert a célt fontosabbnak tartották a félelemnél. És volt olyan időszak, amikor majdnem csődbe mentek, de azt mondták, hogy nem baj, félünk, csődbe megyünk, nem baj, de megpróbáljuk. Mert a cél fontosabb, mint a félelem. Ebben a történetben eltökélt emberek vannak. De gondoljunk a mi történetünkre, a saját életünkre. Ott van benne Isten, akinek kreativitása végtelen, hiszen ő alkotott meg minden élőjényt ebben a világban, és ő alkotott meg minket is. Minden képességünket és minden eszközünket tőle kapjuk. Csak a kérdés, hogy megmerjük-e látni őt a mi történetünkben? Tudunk-e Isten szemével nézni saját magunkra? Látjuk-e magunkban azt, amit az Isten lát? Vagy inkább londénerek maradunk? Vagy mondhatnám így is, inkább a pusztában maradunk? Miután Mózes visszakapja a botot, Isten arra kéri, hogy tegye a kezét a ruhája alá, és miután kihúzza, beteg poklos lesz a keze, majd pedig visszadugja és visszaváltozik. Pár perc leforgása alatt Mózes gyógyíthatatlan beteg és gyógyult ember lesz egyszerre. Isten próbálja megmutatni neki, hogy ő minek, mindenek fölött úr. Ura a tárgyaknak, ura az eszközöknek, ura a betegségnek. És azért azt ne felejtsük el, hogy ura a természetnek, hiszen egy bokorral beszélget, ami ég, de nem emésztődik el. Mózes félelme még mindig nagyobb, mintsem, hogy bízni tudna a küldetés sikerében Istennel. Mit mond Mózes ezek után? Nem tudok beszélni, és mióta beszélgetünk, azóta sem lett jobb a beszédkészségem. Ezen a ponton érezhetjük, hogy kezd feszülté válni a szituáció és a helyzet. Mert hogy olvassuk a szöveget, szinte látjuk, ahogy Isten egyre inkább emeli a hangját. Mózes, veled beszélek. Én alkottalak, tisztában vagyok a képességeid, de hiszen én teremtettelek. De kérlek, ezzel ne törődj. Majd én megoldom, csak menj és bízz bennem. Ez az üzenet. És ezek után kibújik a szög a zsákból. Mózes reakciója a következő. Küldj mást. Nem akarok. Félek. Nekem ez nem fog menni. Ez van-e mögött. Nem akarom. Isten látja, hogy egyedül nem mer neki vágni. Isten tudja, hogy Mózes Áron nélkül is meg tudja csinálni. Hiszen tudja. Őt kéri meg. De milyen szép ez Istentől, hogy elfogadja, hogy Mózes egyedül erre képtelen. Magától nem mer belevágni. Ugyan nem olvastam, de tudjuk a történetet, hogy ezért Áron a testvére lesz segítségként mellette. Az Isten elfogadja, nem, nem, egyedül nem, oké. Akkor adok neked segítőtársat. Menne egyedül is, de ha nem, akkor küldök segítőtársat. És Mózesnek döntenie kellett. Pusztában marad, és a félelmeit és a múltat választja, vagy a reményteljes jövőt. Tudjuk, hogy hogy döntött a reményteljes jövő mellett. Hogyan nézzünk a tanúság tételeinkre és az életünkre? Mit vihetünk haza ebből a történetből? Elsősorban az, hogy Isten a gyermekeit hívja a tanúság tételre, hiszen ő ránk bízta az evangélium hirdetését a világban. És rajtunk keresztül akarja megmutatni a hatalmát. De Isten azt is tudja, hogy milyen képességeid vannak, sőt, azzal is tisztában van, hogy milyen képességeid nincsenek. Gondoljunk bele, ha Mózes a pusztában marad, azért, mert fél, akkor nem látta volna a 10 csapás csodáit. Nem látta volna ketté válni a vörös tengert, pedig feltételezem, hogy élete legnagyobb élménye volt. Nem látta volna azt, hogy Isten nap mint nap mannát ad a pusztában. Nem látta volna azt, hogy a bot segítségével, a bot Isten kezében képes a sziklából vizet fakasztani. Vagy képes a keserű vizet édessé tenni. Csak akkor tudunk bizonyságot tenni Istenről, ha engedjük, hogy megmutassa magát a mi életünkben. Hogy beszélhetnénk Isten csodáiról, ha nem engedjük meg, hogy csodát tegyen. Isten használja a képességeinket, hiszen nem véletlenül adta azokat. De nem láthatjuk meg Isten hatalmát pusztán akkor, hogyha benne maradunk a biztonságos vonalban. Néha ki kell tolni a határainkat, néha merészebbnek is lennünk kell, hogy Isten még többet tudjon mutatni önmagából. Hiszen nem csoda, hogyha egy jó beszédkészségű ember jó beszédeket tud mondani. Ugyan izgul mindenki, fél, legalábbis én szoktam, most is féltem az előbb. De hogyha egy olyan ember tesz bizonyságot emberek előtt Istenről, akinek mondjuk nem ez a hivatása, vagy nincs rá képessége, és mégis megteszi, akkor gondoljuk el azt a csodát, amit átél ő saját maga. Nem egyszer voltam olyan helyeken, ahol nem lelkészek tartottak előadást direkt. Beszéltek Istenről, és bizonyságot tettek. Iszonyatosan féltek. Láttam rajtuk. De hihetetlen nagy élmény volt számukra, amikor lejöttek, és azt mondták, hogy igen, az Istennel együtt sikerült. Átjött az üzenet. Néhányszor volt részem ezeket hallgatni, és leesett az állam. Amikor emberek görcs nélkül, vidáman, könnyedén, spontán beszéltek az Istennel való kapcsolatukról, és azt, amit megéltek vele kapcsolatban. Isten hív téged arra, hogy ne kötözzenek meg téged a múltban kapott sebeid, hanem nézd azt a reményteljes jövőt, amit ő készít neked. De ugyanakkor Isten nem erőszakos velünk, és ez is nagyon fontos elmondani. Nem egy olyan bizonyságtételt hallottam már, ami olyan görcsös volt. Olyan, bocsánat a kifejezésért, izzadságszagú. Amikor láttam, hogy igazából nagyon nem akar erről beszélni, de felkérték, és muszáj. Vagy amikor olyan dolgokat tettek meg valakikért, akiknél azt éreztem, hogy ez nem a keresztény szeretetből jön csupán, hanem megfelelési kényszerből. Azért, mert egy jó keresztény így él. Egy jó keresztény ezt teszi. És ez nem jó. Tudjátok, hogy miért nem? Azért, mert ezeket a bizonyságtételeket és bizonyságtetteket, tanúságokat ugyanúgy a félelem motiválja. Az Istentől való félelem. Ha nem teszem meg, az Isten mit gondol rólam? Ha nem teszem meg, akkor elkárhozom? Mit gondol rólam az Isten? Lesújt rám a haragja? Értjük, hogy ugyanaz a motiváció? Csak az Isten részéről, ha görcsösek vagyunk? Istennek nem ez a célja. Istennek az a célja, hogy lássuk meg, merjünk ráállni az ő csodáira, lássuk meg, tapasztaljuk meg az ő hatalmát, és ez önmagában beszélni fog az életünkről, akár szavak nélkül is. Hallottam olyan tanítást is, és szeretnék erről is egy pár mondatot mondani, ahol azt tanították, hogy ha mondjuk egy kollégádnak te nem beszélsz az Isten igéjéről, aki mondjuk nem hisz Istenben, és te ezt elszalasztod, és nem beszélsz róla, akkor ő soha többet nem hallhat Istenről, és ez a te hibád. Hallottam ilyet, lehet, hogy senki, nagyon örülnék, ha senki nem hallotta volna, de ha van bennünk ilyen érzés, hogy mi van, ha elszalasztunk egy lehetőséget, elfelejtünk odaadni egy igéskártyát, vagy abban a szituációban, amikor ott a magas labda is le kéne csapni, és nem merjük megtenni ezt a lépést, akkor hadd szabadítsalak fel benneteket arra, hogy lehet még más lehetőség is. És ha nem fogadja be az Istent a szívébe, az nem a te hibád. Az Isten nem rak ránk ekkora felelősséget. Az Isten hív minket az örömteli tanúságtételre és bizonyságtételre. A múlt sebei passzív életre hívnak minket. Isten, aki egy reményteljes jövőt készített számunkra, pedig egy aktív életet ajándékoz meg minket, egy aktív élettel. Ez nem jelenti azt, hogy nem fogunk a lehetőségek mellett olykor-olykor elmenni, vagy nem fogunk kudarcot vallani soha többet. És azt sem mondja, hogy nem fogsz félni, mert fogsz. Egy filmben ezt hallottam, és ez nagyon tetszett nekem. A bátorság nem a félelem hiánya, hanem egy döntés, hogy van fontosabb, mint a félelem. Hadd olvasom ezt még egyszer. A bátorság nem a félelem hiánya, hanem egy döntés, hogy van fontosabb, mint a félelem. Isten ma arra hív téged, hogy merj belevágni abba, amire téged hív. Azért nem mondok példákat, mert nem tudom, hogy az Isten titeket mire hív. Hogy engem mire hív, azt tudom. De hogy veletek mi a terv, azt nem tudom. Ez a ti döntésetek, a ti személyes dolgotok. És mikor megéled azt, hogy ő minden hiányosságodat kipótolja, akkor ezekből a csodákból születnek meg az igazi bizonyságtételek. Az igazi tanúságtételek. A görcs nélküli kimondott szavak. Ezeket a csodákat tudjuk teljes szívvel elmondani. A zsidó nép Egy percig nem hitte azt, hogy Mózes lenne Isten. Az emberek látni fogják rajtunk azt, hogy milyen hiányosságaink vannak. Sőt, látniuk kell a hiányosságainkat. Sőt, beszélhetünk is a hiányosságainkról. És meg fogják látni az Isten csodáját és hatalmát. Mert soha nem az a cél, hogy azt lássák meg, hogy mi mire jutottunk. Mi mire vagyunk képesek. Hanem mindig az a cél, hogy én nem vagyok képes, de az Isten mire képes. És ez Mózesnek sikerült. Mert a nép nem tekintett rá Istenként. A nép nagyon jól tudta, hogy Mózes csak egy ember. És ez így van jól. Ez így helyes. Kívánom, hogy a félelem ne gátoljon bennünket abban, hogy Isten megmutassa az életét, az életünkben az ő hatalmát és munkáját. Amen. Hajtsuk meg fejünket imádságra. Drága mennyi édesatyánk, megvalljuk neked, hogy olyan sokszor választjuk a félelmet, a bizalom helyett, a múltat, a jövő helyett. De Urunk, köszönjük, hogy te felemeled a tekintetünket. Te tisztában vagy azzal, Urunk, hogy a félelem mit okoz az életünkben. Te tudod azt és látod, hogy a sebeinkre nézni sokkal, de sokkal könnyebb, mint felnézni rád. Urunk, köszönjük, hogy a Bibliában olyan történetek vannak megírva, amik húsvér emberekről szólnak. És nem kell azt éreznünk, Urunk, hogy hát igen, Mózesnek sikerült, de hát ő Mózes. Jó volt látni, Urunk, hogy Mózes félt. Mózes ellenállt. Mózes a sebeire nézett, akár 40 év után is. Nem egyszerű ezektől elvonatkoztatnunk, Urunk, de köszönjük, hogy te nem adott fel. Te újra és újra szólítasz minket. Te újra és újra hívsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy te egy reményteljes, jövőt adó Isten vagy, aki a reményre teszi a hangsúlyt, az aktív életre teszi a hangsúlyt, és nem engeded, hogy elcsüggedjünk. Vagy ha engeded is, próbálsz bennünket kiszólítani, megszólítani a reménytelenségünkből. Urunk, köszönjük neked, hogy te meg akarod tölteni a szívünket reménnyel, és fel akarod a tekintetüket venni a földről, hogy meglássuk a perspektívát az életünkben, azt a perspektívát, amit te már látsz, de mi még nem. És Urunk, hálásan köszönjük neked, hogy te nem egy erőszakos Isten vagy, aki lenyomod a torkunkon minden akaratunk ellenére a te akaratodat. Hanem odaállsz mellénk, odajössz ott, ahol éppen tartunk, és ott próbálsz a szívünkre beszélni, ahol vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy te nem egy olyan Isten vagy, akitől félnünk kell. Hogyha elvétjük az utat, vagy rossz döntést hozunk, akkor nem kell rettegnünk attól, hogy lesújtasz ránk. Köszönjük, Urunk, hogy te nem a félelemmel motiválsz, meg az erőszakkal, hanem a szereteteddel és az igéd világosságával. Urunk, hadd hozzuk eléd ezen a vasárnapon is a hazánkat, az országunkat, a városunkat. Hadd hozzuk eléd a gyülekezetünket. Hadd imádkozzunk külön a presbitereinkért, a lelkészeinkért, akik a gyülekezetet vezetik, pásztorolják. Légy velük a te lelkeddel, add, hogy ők is lássák azt a perspektívát, amit te írtál a gyülekezet elé, a gyülekezet szem előtt, tartva ezt. Urunk, kérünk, hogy te mozdíts minket előre, és Urunk, hadd imádkozzunk a gyászolókért, akik most is fájdalomban vannak, veszteséget hordoznak. Urunk, kérünk, nézz rájuk a te lelkeddel, és mutasd meg a te vigasztalásod hatalmát. És Urunk, kérünk, nézd meg a sebeinket, amiket mi magunk hordozunk, lehet, hogy éppen most is. Te vedd a kezedbe a szívünket, a sebeinket, és te gyógyítsd be azokat, és engedd meg a látást, hogy lássuk a sebeink mögött, a sebeinken túl, mire hívsz bennünket. Így kérünk, Urunk, hogy hallgass meg minket az Úr Jézus Krisztus nevében. És Urunk, kérünk, így fogad azt az imádságot, amelyet te tanítottál nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.